Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna ma esti vendége pedig Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, külpolitikai szakértő. Műsorunkat péntek kora délután 2:45-kor rögzítjük. Ez azért is fontos, mert szinte óráról órára változnak itt a brit választások eredményei. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Köszönöm a kívást.
Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök, miután II. Erzsébet királynőnél járt, bejelentette, hogy ő alakítja meg az új brit kormányt. Nem sokkal két óra előtt, tehát adásunk felvétele előtt néhány perccel ki is állt a legnagyobb észak-írországi protestáns brit párti erővel, a Demokratikus Unionista párt elnökével, és bejelentették, hogy koalícióra lépnek, és a korábban eldöntötteknek megfelelően 10 nap múlva már el is kezdődhetnek a Brexit tárgyalások. Hát tavasszal nem így tervezett Theresa May.
Nem, egyrészt úgy gondolta, tehát ez volt az első bejelentés, hogy nem lesznek félidős választások, illetve előrehozott választások, másodszor pedig, amikor bejelentette 6 héttel ezért, hogy mégis lesznek, az elképzelés az volt, hogy 25% ponttal vezettek a munkáspárt előtt. Azt mondta, egyrészt ki akarta fogni a szert a munkáspártiak vitorlájából, akik azzal vádolták, hogy senki nem választotta meg, tehát milyen pozícióból fog tárgyalni. Tehát egyrészt ezt akarta kivédeni, másodszor pedig egy biztos többséget szeretett volna szerezni, hiszen korábban 10-12 fős többsége volt, abszolút többsége a konzervatív pártnak, és hogyha
az alsóházról beszélünk, az 650 fős.
Természetesen 650, a felsőházban természetesen nincsenek választások. Tehát az volt az elképzelés, hogy az akkori, vagy hogyha kicsit változnak is a viszonyok, azért sokkal már egy 100 fős többséget is vizionáltak, és az elképzelés az volt, hogy egy nagyon stabil többség, hogyha mi 100, de 50-60 fős többséggel sok első pozícióból tárgyalhat az Európai Unió vezetőivel, és akkor nem 2020-2022-ben lennének az általános választások.
Erre még mindenképpen kitérünk részletesen is, de mi az oka annak, hogy a rövid időn belül már a második konzervatív miniszterelnök számítja el magát? Ugye David Cameront váltotta Theresa May a kormányfői székben, és ő a Brexittel volt ugyanígy. Tehát nem gondolták volna, hogy a britek az uniós tagság, vagy az unióból való kilépésre szavaznak, aztán mégis. Uh-huh. Itt meg azt gondolták, hogy jelentősen megerősítik a támogatottságukat, aztán mégsem.
Igen, hát egyrészt itt el lehet gondolkozni azon, hogy a brit politikai vezetőknek a tehetsége vagy minősége mennyire változott, mennyire nem változott, mert hát azért valljuk meg őszintén, hogy ilyen pillanatban nem Winston Churchill-ek, hanem Margaret Thatcher-ök vannak az a brit politikai életben. Tehát ez egyik kérdés. A másik pedig, hogy a tanácsadói és elsősorban a Linton Crosby, aki külpolitikai tanácsadó, illetve választási szakértő mennyire mérték föl a helyzetet, mert biztos, hogy nem ez a mély döntött egyedül erről az kérdésről, hanem feltetően úgy érezték a miniszterelnök környezetében, hogy most van az a pillanat, amikor választásokat kell kiírni. A másik oldalról pedig Cameron ugyancsak így próbálta megerősíteni a helyét, ugyanis a konzervatív párton belül egy elég erős euroszkeptikus, vagy akár egy tagságellenes vonulat van, kb. 60-70 alsóházi képviselő, akik állandó nyomást gyakoroltak a miniszterek, és nem csak ők, hanem természetesen, ahogy látjuk, azért nagyon sokan a szavazók közül is ezek mögött, az emberek mögött álltak, vagy akár többen is, mindannyian képviselték ezt a vonalat, és Cameron úgy gondolta, ugyancsak, hogy a megerősíti a helyét, vagy a helyzetét a pártban, hogyha ezt a kérdést népszavazásra bocsátja, illetve a választások előtt úgy gondolta, hogy ezzel a konzervatív párt előnyhöz jut a munkáspárta szembe, mert nagyon demokratikusan hangzott az, hogy erre a fontos kérdésről megkérdezik az embereknek a véleményét.
De ez a mélyebből nem tanult? Ezek szerint nem.
Úgy tűnik, hogy vagy nem tanult, bár ugye az előző kormánynak is a tagja volt, sőt, tehát ez bizonyos szempontból visszaütött, legalábbis abban a szempontból, hogy mint belügyminiszter neki kellett elbocsátani 19 ezer rendőrt, ami az utóbbi hetek terrorista támadása miatt nem tűnt nagyon szerencsés lépésnek. Persze hozzá kell tenni azt, hogy a munkáspárt kissé cinikusan támadta emiatt a Theresa May-t, mert Theresa May-nek, mint belügyminiszternek azért kellett ezt a döntést meghozni annak idején, mert korábban a munkáspárt meglehetősen erősen kiköltekezett a Blair és a Brani miniszterelnökségek alatt.
A 2014-es skót függetlenségi népszavazást nem számítva is már zsinórban harmadik éve szavaznak a britek. Ugye 2015-ben volt a menetrend szerinti parlamenti választás, tavaly nyáron a Brexitről szóló népszavazás, most pedig az előrehozott választás, és érdekes, vagy pontosabban ön mivel magyarázza azt, hogy nem apad a választási kedv, ugyanis még többen mentek el most szavazni, mint két évvel ezelőtt, sőt, talán 97-es rekordot döntöttek.
Igen, 68% körül volt, hogyha jól emlékszem.
Igen, több mint 68%.
Hát nagyon fontos kérdésekről van szó, annak ellenére, hogy magát a kampányt nagyon sokan szürkének, és nem nagyon inspirálónak találták.
Mi a legfontosabb kérdés?
A legfontosabb kérdés, bár érdekes mondok, a Brexitről nem nagyon esett szó, hanem a munkáspárt részéről egy visszatérés egy hagyományosabb baloldali politikához. Jeremy Corbyn maga a párt baloldalhoz tartozik, vagy akár ezt is mondhatnánk a szélső baloldalához, és gyakorlatilag ő vissza akart menni a munkáspárt 40-es évek végi, 50-es évek elejé politikáz, olyan szempontból, hogy nagy arányú államosítások, vasút, postaszolgáltatások államosítása, ingyenes felsőoktatás, adóemelés, és így tovább, mert tehát máskülönben ezt nem lehet elképzelni. És a konzervatívok pedig a rend és a fegyelem, a stabilitás, az erőt akarták felmutatni. És az, ami talán nem nagyon sikerült Theresa May-nek, mert sokan úgy gondolják, hogy a kampánya nem volt teljesen jól megalapozott, nagyon nagy mértékben ráépítették a kampányt. Korábban belügyminiszterként valóban egy nagyon erős és stabil vezetés mutatott, viszont most a választási kampányban nem nagyon jól szerepelt, tehát pozíciókat változtattak meg, lehetősen sokszor 180 fokos fordulatot hajtottak végre, ami nem egy stabil és következetes politikára van.
Sőt, egy gondol is született Theresa May-ről.
Igen, tehát ő végül is nem szerepelt annyira jól, mint ahogy elvárták, és ugye akkor viszont Jeremy Corbyn jobban szerepelt, mint ahogy elvárták, tehát a két vezető megítélése között óriási szakadék volt kezdetben, de ez egyre inkább szűkült, bár még mindig a választási kampány végén is többen gondolták, úgyhogy Theresa May az, aki inkább alkalmasabb a kormányfői pozícióra, mint Jeremy Corbyn.
Hogy megértsük a mostani helyzetet, egy kicsit beszéljünk a választási rendszerről, a brit választási rendszerről, hogy ez hogy áll föl. Vannak ugye listák és egyéni körzetek is, ugye Theresa May még, vagy pontosabban egyéni körzetekben dől el a választás leginkább, bocsásson meg, és Theresa May is még hajnalban büszkélkedett azzal, hogy ő megnyerte a körzetét. Hogyan épült fel a brit választási rendszer?
650 választókörzet van, és úgynevezett egyéni választókörzet, és egyszerű többségi elv. Tehát, hogyha valaki akár csak egyet összehazatot kap, mint a legközelebbi vetétársa, övé a parlamenti mandátum. Tehát ami azt jelenti, hogy ad abszurdum valaki 15%-os többséggel is, vagy támogatottsággal parlamenti képviselő lehet, hogyha mindenki más a versenytársai közül kevesebb szavazatot szerez, mint ő. Tehát csak egyéni választókörzet van. A többség ezek közül Angliába található, de természetesen Skócia, Észak-Írország és Wales is megfelelő számú körzettel rendelkezik.
Hogyan épülnek fel egyébként ezek a körzetek? Mekkorák? Mi alapján épülnek fel?
Ezek általában a népesség alapján épülnek föl. Hagyományosan legalábbis hát, hogyha 5 legutóbbi pár évtizedről beszéltünk, hagyományról, akkor a konzervatív párt elsőbben Dél-Kelet-Angliába, a vidéken erős, a vállalkozók körébe, a munkáspárt általában a nagyvárosokba, Manchester, Liverpool, Birmingham, egy ideig Skóciában egyeduralkodó volt. Az legutóbbi választásokon a Skót Nemzeti Párt vált szinte egyeduralkodóvá, 59 mandátumból 5 váltót szerzett. Most viszont érdekes módon a konzervatívok és a munkáspártiak is összesen több mint 20 mandátumot szereztek az SNP-nek a kárára, vagy hátrányára a Skóciába. Wales hagyományosan munkáspárti inkább, illetve van egy nemzeti párt, a Plaid Cymru. Észak-Írországban pedig gyakorlatilag két párt vetélkedik, az a Demokratikus Unió párt, amelyik most koalíciós partner lesz, és hát erősen uniós párt, és különben az egyetlen jelentősebb párt Észak-Írországban, amelyik a Brexit mellett szavazott, illetve a Sinn Féin, amelyik köztársaságpárti Írország egyesítését tűzte ki célul, és az érdekesség az, hogy ez megkönnyíti különben a konzervatívoknak a helyzetét. 7 szavazatot nyertek a Sinn Féin támogatói, illetve hát a jelöltjei, de ők hagyományosan nem foglalják el a helyüket a brit parlamentbe, tehát ezért nem 650-nek a fele plusz egy kell, hanem 643 plusz egy kell, és így hát egy 8-9 fős többsége lesz az új kormánynak az új parlamentben.
Ami már így is kevesebb, mint ami volt korábban.
Igen, és koalíciós, és nem kizárólag konzervatív. Tehát annak ellenőre, hogy a DUP az azért nagyjából együtt mozog a konzervatív párt, de mégis azért más egy koalíciós kormányban lenni, mint kizárólag saját párttal alakítani egy kormányt.
Mindjárt beszélünk is erről, mert úgy tudom, hogy ez harmadszorra fordult el a brit történelemben, legalábbis itt az újkoriban. De mennyire számít az egyéni választókerületeknél a pártszimpátia?
Nyilvánvalóan vannak olyan körzetek, ahol idézőjelben konzervatív kaligulolóvát is megválasztanák, vagy munkáspárti kaligulolóvát is megválasztanák. Tehát vannak olyan körzetek, ahol teljesen mindegy szinte, hogy kiindul az adott pártból, őt meg fogják választani, mert hagyományosan olyan a demográfiai, szociális, gazdasági összetétel, hogy vagy vállalkozói középosztály, felső középosztály, elsőbb a fehér választók, ezek többnyire konzervatívok, vagy pedig munkásosztálybeliek, vagy akár bevándorlók, bolálók, ezek általában inkább munkáspártra szavaznak. Tehát, ahogy mondtam, a nagyvárosokban a munkáspárt dominál általában.
Néztük itt az adás felvétel előtt London választási térképét, és is szinte az is majdnem vörös.
Igen, igen, és a kisebb városokban és Anglia mondjuk jobb módú körzeteiben pedig inkább a konzervatív párt az, amelyik elviszi a voksokat, illetve hát korábban is említettük már a Skót Nemzeti Pártot, amely Skóciában a legerősebb, annak ennél, hogy azért most 21 mandátumot vesztett, méghozzá úgy, hogy a korábbi vezetője Alex Salmond kikapott egy konzervatív jelöltől, ami azért eléggé nagy meglepetés. Hogyha meglepetéseket nézzük, akkor a liberális demokrata párt volt vezetője, és volt miniszterelnök helyettes Nick Clegg kikapott Sheffieldben, ami csak egy meglepetést jelent, és Észak-Írországban pedig hát gyakorlatilag vagy vallási alapon, tehát a Sinn Féin általában katolikus, a demokrata unionista párt általában anglikán, vagy Church of Ireland szimpatizás, illetve ott politikában is van ez a választóvonal, vagy uniópárti, vagy pedig köztársaságpárti a két nagy vonulat közötti mondjuk választóvonal.
Éppként tényleg csak zárójelbe, a Sinn Féin az egyáltalán miért létezik, és miért szavaznak rá az emberek, hogyha nem vesz részt a politikában, aktív politikában?
A Sinn Féin tulajdonképpen két-három lábon áll, hiszen a ilyen pillanatban a harmadik legerősebb párt az Írköztársaságban. És a vezetője, Jerry Adams, az ottani parlamentbe ül, és az ottani Sinn Féin frakciónak a vezetője. Ugye akkor például a nemrég meghalt helyettese, Martin McGuinness az északi kormány első miniszterének a helyettese volt. Ők mindenképpen ezt a köztársasági eszmét fönn akarják tartani, és demonstrálják a támogatottságukat azzal, hogy a brit parlamentbe is megválasztják a képviselőiket, annak ellenére, hogy ők ne fogadják el a brit parlamenti fennhatóságot Írország fölött.
De egy választópolgár miért szavaz rájuk?
Azért, mert ott is gyakorlatilag azért katolikus és köztársaságpárti, akkor biztos, hogy nem fog másra szavazni.
Akkor a koalíciónál voltunk az előbbi percekben. 2010-ben és 1974-ben volt eddig olyan, hogy koalícióra kényszerült a két nagy párt, mert ugye mindig a Torik és a Munkáspárt között dől el a választás. 74-ben ez elég ingatag volt, úgy olvastam, hogy 8 hónapig tartott csak a kormány. 2010-ben viszont kibírta a mandátumát 5 évig. Mit vár most, tanár úr?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Csak zárja bejegyzem meg, hogy ezek a békeidőbeli koalíciók, mert korábban már volt 3 másik, 2 világháború alatt, meg a nagy gazdasági világválság alatt, tehát ezek olyan szükséghelyzetek voltak.
Igen, a második világháborút követő időszakban.
Igen. A jelenlegi koalíciónál azért nagyon vékony a többség, tehát nagyon sős kérdéseket kell eldönteni. Egyrészt a gazdasági helyzet az valószínűleg fog javulni a következő 1-2 évben, mert a legoptimistább előrejelzések szerint is azért átmeneti gazdasági nehézségek lesznek az Európai Unióból való kilépés, és áthangolni a gazdasági kapcsolatokat, kereskedelmi szerződéseket újra kötni országokat. Tehát itt egy átmeneti időszak várható, amikor a brit gazdaság nem fog annyira jót teljesíteni, mint amennyire eddig teljesített, vagy teljesíthetne az Európai Unión belül. A kérdés az, hogy utána hogyan fog, tehát hogy jön-e felendülés, vagy nem. Másodszor a nagy kérdés az, hogy a bevándorlással mit tudnak kezdeni. A harmadik nagy kérdés, hogy mennyire tudják megvédeni a brit állampolgároknak a jogait az Európai Unión belül. A negyedik nagyon fontos kérdés, hogy ilyen például az Európai Unió vezetői 100 milliárd eurós költségről beszélnek, amit a briteknek fizetni kell, még azután is adott esetben, hogy kilépnek, mert például a pénzügyi ciklus az 2020-ig tart, és a 19-ben kilépnek, mindig 20-ig kell fizetni, legalábbis ez szint az elv szerint a hozzájárulásokat. Tehát, hogyha ezeket a kérdéseket megnézzük, akkor elképzelhető, hogy akár a konzervatív párton belül is, mert nem egységes pártól van szó, itt néppártok ezek, lemorzsolódhatnak, vagy akár a DUP úgy gondolhatja, hogy már nem szolgálja az érdekeit ez a fajta együttélés, és ebben az esetben...
Mennyire számíthat egyébként biztos partnernek?
Ilyen pillanatban én úgy gondolom, hogy aránylag biztos partner, hiszen együtt szavazott a konzervatívokkal a kilépés mellett uniópárti. Tehát nem érdeke az, hogy egyrészt az unió felbomoljon, másodszor nem érdeke az, hogy...
Mármint Nagy-Britannia.
Nagy-Britannia, illetve Egyesült Királyság, hogy pontosabbak legyünk, felbomoljon. Úgy tűnik különben, hogy ez a kérdés félig meddig lekerül a napirendről, vagy talán egészen, mert a Skót Nemzeti Párt elég jelentősen visszaesett most, tehát veszített össze egy mandátumot, és nem valószínű, hogy újra neki futnának 20-30 7%-os támogatottsággal egy újabb referendumnak, hogy kilépjen a Skót párt. Tehát befejező az a gondolatmenetet a kérdésére. Elképzelhető, hogy nem fog végig kitartani. Ez egyrészt az Európai Uniónak is kellemetlen lenne, mert akkor tolódik az egész folyamat. Nyilván van akkor újabb választási kampány, újabb kormányalakítás, esetleg új szereplőkkel újraindítani az egész procedúrát. Tehát ez előleg senkinek nem lenne jó, de hát végül is nem lehet kiszámítani számítani azt, hogy pontosan mi lesz egy vagy két év múlva.
Az adás elején már beszéltünk az aktuál politikai kérdésekről, hogy lényegében legalábbis a szavaiból azt vettem ki, hogy erőteljesen befolyásolták ezt a szavazást is a brit belpolitikai szociális változások, illetve tervek, de mégis az is kitűnik ebből a szavazásból, legalábbis a pártoknak a megítéléséből, hogy ugye kevesebb mandátumot kaptak a konzervatívok, a UKIP az ki is esett, akik erőteljesen unióellenesek, és a Brexitet támogatók is egy kicsit talán meggyengültek. Mit akarnak most a britek? Mit üzentek ezzel a választással a britek?
Valószínű, legalábbis hát benne is beleéni az emberek magát a brit választók fejébe, de meg hát ugye annyian a különböző nézetek vannak. Valószínű az üzenet az, legalábbis hát így kívülről nézve, hogy egy puhább Brexitet szeretnének, nem egy kemény Brexitet, tehát egy olyan Brexitet, amiben azért meg tudják tartani, vagy legalábbis meg tudnak tartani bizonyos előnyöket az Európai Uniós tagságból, tehát közelebb egy ilyen norvég megoldáshoz. Viszont a kérdés az, hogy az Európai Unió, amelyik most és eddig is az erősebb pozícióban van, ezután még erősebb pozícióban lesz, amit akar, mert hogyha a britekkel úgymond példát akar statuálni, és el akar riasztani másokat attól, hogy egyáltalán meggondolják azt, hogy kilépjenek, akkor keményen fog tárgyalni, és sokan úgy gondolják, hogy ez az Európai Uniónak az általános stratégiája, mert hogyha egy puha Brexitet tárgyalnak, amiben Nagy-Britannia meg tud tartani nagyon sok előnyt a nem tagság után is, akkor mások is úgy gondolhatják, hogy hát végül is minek vegyék azt a nyugodt a nyakukba, vagy tartsák azt a nyugodt a nyakukba, hogy a brüsszeli bürokraták nagyon sok olyan kérdésbe beleszólnak, amit szerintük nemzeti hatáskörbe kellene elintézni. Tehát én azért úgy gondolom, hogy a végeredmény közelebb lesz egy ilyen kemény Brexithez, mint egy puha Brexithez, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy a brit választók azért nem nagyon szeretnék, legalábbis az eredményeket tekintve, hiszen a munkáspárt egy puha Brexitet akart, és a konzervatívok voltak azok, akik azt mondták, hogyha nincs megállapodás, akkor nincs megállapodás, mert mindig jobb, mint egy rossz megállapodás. Tehát, hogyha egyszerűen egy éles cezurát húznának a 2019-ben a tárgyások lezárásokon, akkor egyszerűen automatikusan a világkereskedelmi egyezménynek a szabályai lépnének érvénybe, amelyek azért megnehezítenék a brit hozzájutást az európai piachoz.
Egyébként ugye a tavalyi népszavazás a Brexitről, meg most is Theresa May mondta, hogy 10 napon belül megkezdődnek a tárgyalások, ez már mindenképpen eldöntött? Nem lehet visszatáncolni ebből?
Ebből nem lehet visszatáncolni. A kérdés az, hogy abban 10 nap alatt, mert 19-éről lenne szó, de 19-én van a trombeszéd is, tehát valószínű azért meg fog kezdődni, vagy megkezdődnek a tárgyások, hiszen az idő azért szorít. Tehát annak ellenére, hogy azért nincs kőbevésve ez a 2 év, az Európai Unió vezetése döntett úgy, hogy meghosszabbítja ezt az időszakot. Elvileg nincsen határidő arra, hogy egy angol úgy dönt az Európai Bizottság, hogy meghosszabbítja, akkor meghosszabbíthatja, de azért mindenki szeretné lezárni ezt a folyamatot minél hamarabb.
Egyébként még egy fél mondat erejéig visszatérve a választási rendszerre, a brit kormány tagjai kikből állhatnak fel? Egyéni mandátumot szerzett
kötelezően. Igen, tehát kötelezően, tehát a mondjuk hogy 3 rendszert összehasonlítva a legegyszerűbb ezt illusztrálni, és utánukban senki nem lehet egyszerre a törvényhozásnak és a végrehajtói hatalomnak a tagja, kivéve az alelnököt, az egyetlen egy a politikus. Magyarországon például a miniszterelnök onnan választja a minisztereket, onnan akarja, tehát vagy parlamenti képviselőből, vagy azon kívül. Nagy-Britániában kötelező, hogy kizárólag csak parlamenti képviselőből lehet kormánytagot, sőt, még az ünnezett junior minisztereket is választani. Ez azt jelenti körülbelül, hogy 300-néhány tagja van jelen pillanatban a konzervatív pártfrakciónak, körülbelül egyharmaduk a kormánynak a tagja lesz.
Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, külpolitikai szakértő az Inforádió arénájának vendége. A hírek után folytatjuk.